Köszöntöm az Inforádió hallgatóit! Önök heti külpolitikai összefoglalónkat hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál Farkas Dávid. A koronavírus járvány és a horvátországi földrengés friss információiról a híradásokban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője szerint a járvány második hulláma, a közös vakcina beszerzés erősítheti az unióba vetett bizalmat. Navarasis Tibor az Inforádiónak azt mondta, a létrejött Brexit megállapodás esélyt ad az integráció folytatásának. A riporter Németh Zoltán.
2020 olyan nyomáspróba alá helyezte az európai integrációt, amelyre emberemlékezet óta nem volt példa, hiszen azóta, hogy az 50-es évek elején elindult az európai integráció, akkor még az európai szén és acélközösséggel. Azóta előfordult olyan, hogy volt gazdasági válság, voltak politikai válságok, volt döntéshozatali válság is, de az, hogy ez egy éven belül egyszerre jelentkezzen, erre még nem volt példa. Itt a koronavírus járványtól kezdve a magyar-lengyel véton keresztül a Brexitig valóban minden erre van példa.
Úgyhogy ha az elmúlt 10 évre visszatekintünk, akkor ugye 2010 előtt volt egy világgazdasági válság, 2015 után egy migrációs krízis. Mindezt egyesítette és akár felül is múlta a 2020-as esztendő?
Én úgy gondolom felülmúlta abból adódóan, hogy az eddig meglévő részválságok vagy egyes területeken jelentkező válságok kaptak egy átfogó keretet a koronavírus járvánnyal, hiszen a koronavírus járvány az azzal kapcsolatos kezelés, illetve az első pánikok és az első politikai lépések mind-mind arról a bizalmi kérdésről szóltak, hogy kiben bíznak a polgárok, illetve bíznak-e a polgárok a saját államaikban, bíznak-e az európai integrációban. Ha a kettő között kell választani, akkor melyiket választják inkább a bizalom szempontjából. Tehát a koronavírus járvány jóval az egészségpolitikai, vagy egészségügyi, vagy járványügyi értelmezéseken túlmenő jelentőséggel bír szerintem az európai integráció szempontjából.
Ezek szerint az európai emberek számára, vagy általában az emberek számára fontosabb az egészségük, mint a pénztárcájuk?
Ha optimisták akarunk lenni, akkor ezt is mondhatjuk, ha hiszünk ilyenben. Én inkább a bizalmat emelném ki, hiszen az, hogy kitől remélhetik az egészségük védelmét, az nagyon nagy mértékben attól függ, hogy hogyan fogják föl, ki az a bizalmi cselekvő az ő világukban, aki ezt a garanciát meg tudja adni, az adott kormányuk, vagy pedig úgy gondolják, hogy egy olyan járványról van szó, amely már meghaladja az egyes országok kompetenciáját, és egy európai összefogásra van szükség. És ebből a szempontból az Európai Unió számára egy fontos vizsga volt ez, hiszen a hallgatók is bizonyára emlékeznek rá, hogy az első hullám idején gyakorlatilag lebénult az uniós intézményrendszer, csak nemzetállami válaszok születtek, ugye korlátozások zárások, és a többi, és a többi. Viszont az év második felére már, a második hullám idejére már nagyon jelentős európai együttműködések is kezdtek kialakulni, aminek a csúcsa most éppen ez a vakcina ellátás, amely eddig nagyon jó hatékonysággal és példás összehangoltsággal működik az egész Európai Unió területén.
Mennyire fájó pont az Egyesült Királyság kilépése ebből a közösségből? Ugye két dátumot lehet itt említeni, január 31-ét, illetve december 31-ét.
Azoknak mindenképpen fájó pont, akik az európai integrációt egy sikertörténetként, egy véget nem érő csodaként fogták föl, vagy akarták felfogni, hiszen vége ennek a sikertörténetnek. Azzal, hogy egy ország, egy tagállam, méghozzá egy jelentős tagállam úgy döntött, hogy a továbbiakban nem kér részt az európai integrációból, ez mindenképpen egy kudarc, és ilyen szempontból ez egy fájó pont. Összességében, ha egy jó megállapodás születik, azaz sikerül egy hasznos partneri viszonyrendszert kialakítani az angolszász kereskedelmi világ, hiszen a britek nem titkolt kívánsága az, hogy az európai integráció mellett egy angolszász gazdasági integrációt próbáljanak meg kialakítani. Ha ez sikerül jól összehangolni, akkor akár nyertese is lehet az Európai Unió a Brexit.
Nyertese, mert mégsősorra megszületett a megállapodás.
Egyrészt az csak az idő tudja eldönteni, hogy például a halászati megállapodást mennyire fogják betartani a felek, hogy az Észak-Írországra érvényes speciális szabályozás mennyire lesz életképes. Én látok arra esélyt, hogy ha az az alternatíva, hogy egy állandóan veszekedő Nagy-Britannia legyen az Európai Unióban, és ezzel szemben ezt a megoldási lehetőséget állítjuk, hogy egy rendezett partneri viszony alakuljon ki az Európai Unió és Nagy-Britannia között, döntött, akkor én egyértelműen inkább az utóbbira szavaznék.
Navracsics Tibor, korábbi uniós biztost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét hallották. A budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint az elmúlt fél évben Németország teljesítette azokat az elvárásokat, amelyek az Európai Unió sörös elnöki tisztségével összefüggésben megfogalmazódtak. Kisé László emlékeztetett arra is, hogy a 2021-es választás előtt Angela Merkel kancellárnak belpolitikai konfliktusokat is kezelnie kellett. A riporter Németh Zoltán.
Európa legerősebb gazdasági hatalmával szembeni elvárás nagyon magas szintű volt a tanácselnökség betöltése előtt és joggal. Ugyanakkor a kihívások mértéke, nagysága történelmi volt, hiszen egyszerre jelent meg a probléma a világjárvánnyal, a pandémiával, annak gazdasági következményeivel. Egyszerre jelent meg az a veszély, hogy Dél-Európának az államai kiszakadnak az Európai Unióba, gazdasági pénzügyi válságba kerülnek, és ez egy politikai destabilizációhoz vezet. A említett Brexit is egy rendkívül lényeges kérdés, és hát hagyj egy rövid pillantással a német belpolitikára is hagy utaljak, hiszen ezeknek a válságoknak a kezelése nagyjából a 2021-es jövőévi választásoknak a kimenetelét is sok tekintetben meghatározza, és a német belpolitikában is nagyon sok minden van, hát gondoljunk arra, hogy a CDU-bai vezetési vákum van.
Ugye Annegret Karrenbauer lett volna a lehetséges utódja Angela Merkelnek, aki viszont lemondott a posztjáról.
Vagy mondhatnék olyan különlegességet, hogy Türingiában, a keletnémet tartományban először a háború után így olyan politikai erőviszonyok vannak, hogy nem a hagyományos középpártok vannak többségben, hanem inkább a bal szélső bal és a szélső jobb. Tehát egy nagyon bonyolult helyzet van. A kérdésre válaszolva tulajdonképpen sikernek tekinthető, hogy a 7 éves költségvetést tető alá hozták, itt több mint 1 billió euróról van szó, és a helyreállítási alap, ami a pandémia után kialakult helyzetnek a kezelésére szolgál, ott is a 750 milliárd euróba megállapodtak.
Tanár úr, mennyire érdeme ez a megállapodás Angela Merkel még hivatalban lévő német kancellárnak, aki ugye közvetített Magyarország és Lengyelország, valamint a 25 másik, vagy 24 másik tagállam között?
Tulajdonképpen itt, ami a német érdek volt, a nagy stratégiai érdek, az Európai Unió egészének a egybetartása, összetartása és annak a minimális konszenzus szintnek a meghatározása, ami ennek a stratégiai kihívásnak megfelel. Itt tehát egy kelet-nyugati ellentét is volt, és elsősorban a lengyel-magyar álláspont a jogállamiság kérdésébe szemben a régi tagállamokkal, és az észak-déli konfliktus, amiről beszélünk, tehát a déli mediterrán országoknak az eladósodott helyzete. Nos, ilyen tekintetben ennek a stratégiai kihívásnak a német elnökség megfelelt, hiszen sikerült egybetartani az Európai Uniót. Természetesen milyen ára van? A német Európa politikában egy nagyon lényeges változás van, hogy ez milyen tartalmú és milyen mélységű, ezt még nem tudjuk megítélni, de ha megnézzük például az Európai Unión belüli hatalmi architektúrát, azt látjuk, hogy Németország korábban egy nagyon szigorú fiskális politikát követelt, és lényegében azt az álláspontot képviselte, amit a fukar négyek vagy ötök képviseltek a tárgyalások során, tehát ami az északi skandináv országok, Hollandia, Finnország és a többiek tartoznak. Németország ettől a politikából eltávolodott.
Lényegében akkor ez a fél éves elnökség, akkor mondhatni az öröksége is Angela Merkelnek? Tehát, hogy ez a politikai trédóját is megmutatta?
Igen, az, hogy Németország, mint a tanácselnöki pozíciójába a közvetítő szerepét teljesítette, az Európai Uniót egybetartotta, és ezeket a szakadásokat, megosztottságokat megakadályozta. Ez nagyon fontos Németország számára, hiszen a legnagyobb exportőr országról van szó, akinek nagyon nagy érdeke az, hogy a déli államokba tudjon exportálni, és a déli államok fizetőképesek legyenek. És az egész Európai Uniónak a fennmaradása lényegében Németországnak elementáris, hogy úgy mondjam, az államrezonhoz kötődő érdeke, tehát e tekintetben mindenképpen ez egy politikai aktívum, ha itt mérleget vonunk meg.
Kisé László Németország szakértőt, a budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották. A heti külpolitikai összefoglaló második felében szó lesz arról, hogy a Brexitet rendező megállapodás értelmében nehezebb lesz a munkavállalás az Egyesült Királyságban a magyaroknak. A kint munkát vállalóknak a jövőben egy olyan pontrendszernek kell megfelelniük, amelyben előnyt jelent a magasabb szakképzettség és a nyelvtudás. A jövőben nehezebb lesz bekerülni a brit egyetemekre is. Pusztai Balázs kérdezte Kumin Ferenc londoni nagykövetet.
Nézzük először azokat, akik már ott élnek az Egyesült Királyságban. Mi dolguk a mostani megállapodás után?
A kilépési megállapodás szabályozta az ő helyzetüket, és volt idő, és még van is egy kis idő arra, hogy rendezzék a saját státuszukat. Regisztrálniuk kell, minden EU-s állampolgárnak, így a magyaroknak is online lehetővé teszik ezt a regisztrációt. Ezzel attól függően, hogy ki mennyi időt töltött itt korábban letelepedett, vagy előzetes letelepedett státuszt fog kapni. Ez azt jelenti, hogy továbbra is élhetnek, dolgozhatnak itt az Egyesült Királyságban, ki be tudnak lépni, folytathatják az életüket ugyanabban a mederben, amiben eddig is tették.
Ez egy sima online regisztráció?
Valamilyen módon igazolni kell az itt töltött időt, erre különböző módszerei vannak a briteknek, hogy ezt ellenőrizzék, bevallások, közüzemi számlák, egyebek teszik ezt lehetővé. Azt próbálták megakadályozni, hogy bármilyen személyes kontaktus szükséges legyen ehhez így a járvány idején, és ezért online az ügyintézés.
Erre a regisztrációra még mennyi idő van?
Még van idő a következő év június végéig.
Van egyébként lényegi különbség a letelepedett és az előzetes letelepedett státusz között?
A jogok tekintetében, tehát, hogy hogy tartózkodhat, hogy vállalhat munkát, hogy léphet ki be, nincsen. Az időtávokban van különbség, tehát, hogy mennyi időt kell még tovább itt tartózkodni, mennyi időre hagyhatja el az Egyesült Királyságot, anélkül, hogy elveszíteni ezt a státuszt, ebben tér el az előzetesen letelepedett státusz, hogy sokkal rövidebbek az idő, hamarabb elveszíteti a letelepedett státuszát, mint az, aki nem előzetes.
Tehát lényegében ez a két státusz, ez rendezi a munkavállalás és a tartózkodás jogi hátterét, viszont azok, akik most készülnek kitelepedni az Egyesült Királyságba, azoknak mi mindent kell elvégezniük?
Akik január 1-e után terveznek kitelepedni, vagy fél évet meghaladó hosszúságú oktatási programon részt venni, azonnak viszont vízumra van szükségük. És nincsen semmilyen előnye a folytatásban az Európai Unió állampolgárainak, bármilyen más ország állampolgárához képest. Ez is fontos változás, tehát ugyanúgy kvázi versenyeznek a munkavállalási vízumért, mint a világ más országaiból érkezők. Egy pontrendszeren alapuló szisztémát vezetnek be a britek, sokan tanulnak itt a jó nevű egyetemeken, nekik is szükségük lesz innentől kezdve diák vízumra. Van költség vonatkozása is, és abban is van egy kis eltérés, hogy akkor ezek, akik itt diákként itt vannak, ezek hogy vállalhatnak munkát, ez függ az intézménytől is. De lényegesen odafigyelést kíván most a diákoktól is, az innentől, tehát január 1-től megkezdett tenni tanulmány, mint ahogy eddig volt.
Lehet már azt látni, hogy milyen lesz ez a pontrendszer? Tehát, hogy mennyire lesz nehéz megszerezni az Egyesült Királyságba szóló vízumot?
Azt lehet látni, hogy vannak olyan kiemelt területek, ahol munkaerő hiány van, és ezeket próbálják preferálni. Nyilván a magas képzettségeket, nyilván az egészségügyhöz kötődő munkaköröknek a teljes spektrumát preferálják. Ezek látszanak most biztos pontnak. Előnyt jelenthet a megfelelő szakképzettség, a nyelvtudás, próbálja az itteni kormány meghatározni a preferenciáit a letelepedni szándékozók tekintetében, és ez szerint szelektál, ez szerint hozza meg a döntéseit. Mindenkinek azt meg kell értenie, hogy a sima ideutazás, ami turisták vagy üzleti tárgyalásra ideutazók számára tart fenn a rendszer, ez nem teszi lehetővé a munkavállalást. Tehát aki nem rendezi a státuszát, az könnyen szembe találhatja magát az itteni hatóságokkal.
Egyébként meg utazni lehet, tehát aki csak egyet kirándulni szeretne majd, amikor elmúlik ez a Covid időszak, ehhez nem kell különösebb ügyintézés.
Így van, ez a jó hír. Az utazáshoz turizmus célú, üzleti megbeszélés célú utazáshoz, vagy a 6 hónapnál rövidebb oktatási programon való részvételhez, népszerűek az itteni nyelv, tanfolyamok. Ezekhez nincsen szükség továbbra sem vízumra, be lehet vízummentesen utazni, és 6 hónapig itt lehet tartózkodni, és ez még egészen szeptember végéig, még a személyigazolvánnyal megtörténhet ez a beutazás. Viszont 21. októberétől már útlevélre is szükség lesz ahhoz, hogy az állampolgáraink tudjanak lépni. Sok részlet szabály fog szerepet játszani az elkövetkező időszakban. Ezekről mindent megtalálnak a brexit.kormány.hu Magyarország kormány által üzemeltetett weblapon, illetve mi is napra kész információkkal a nagykövetségi honlapon, a london.mfa.gov.hu oldalon próbálunk minden információt rendelkezésre bocsátani, amiben pont ezeket a kérdéseket részletesen bemutatjuk és segítjük ezzel az érintetteket.
Kumin Ferencet, Magyarország londoni nagykövetét hallották. Az egészségügyi problémáknál lényegesen nagyobb biztonsági fenyegetés a koronavírus járvány okozta a gazdasági válság. állítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Exterde Tibor kérdezte Tálas Pétert az Inforádió Aréna című műsorában.
Egyértelmű, hogy a legnagyobb fenyegetést 2020-ban a koronavírus járvány okozta. Ennek a járványnak nagyon sok következménye van, én az egyik legfontosabbat már az egészségügyi mellett inkább a gazdasági válság tekintetében látom, mert egy globális gazdaságban élünk, ráadásul ennek a gazdasági válságnak a mélységét, a mértékét még nem igazán ismerjük, abban bízik ugye mindenki, hogyha elkezdődik, vagy most elkezdődött ugye az oltás, tehát hogy az oltás előre haladásával majd látni fogjuk ennek a következményét. És ez azért merem mondani, mert alapvetően a gazdaság minden egyéb más tevékenység vagy biztonsági fenyegetéshez hozzá kapcsolódik. Tehát ha rosszul működik a gazdaság, akkor kevés pénz van, akkor nem tudnak az országok gyakorlatilag a védelemre sem annyit fordítani, vagy legalábbis hagyományos védelemre. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem kérdéses, hogy a koronavírus járvány tulajdonképpen minden mást háttérbe szorított biztonsági szempontból is. Természetesen voltak nagyon fontos események. Én például borzasztó fontosnak tartom azt, hogy klímapolitikában az EU-nak sikerült tovább lépnie és elfogadni az 55%-os EU célt 2030-ra.
Maradva a koronavírusnál, most épp a világ vezető katonai hatalmánál az Egyesült Államokban pusztít a legjobban. Ebből milyen következtetéseket kell levonni, amikor róluk mindig azt tanultuk, hogy a legerősebbek, a leggazdagabbak, a legfejlettebbek, szinte mindenben.
Nagyon paradox helyzet van. Voltak olyan nagyon fejlett országok, amelyek gyakorlatilag, mondjuk azt, hogy nagyon rosszul kezelték a válságot. Gondoljunk mondjuk Olaszországra, de akár Nagy-Britániára gondolhatunk, de akár az Egyesült Államokra is. És ennek a fő okát én abban látom, hogy ezeknek az országoknak az egészségügyi rendszere nem járványokra volt kitalálva, hanem döntően egészségmegőrzés. Azok az országok tudták jól kezelni szerintem a járványt, ahol ez az emlékezet az egészségügyi rendszerben még megmaradt.
Tálas Péter külésbiztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját hallották. Még soha nem fordult elő, hogy a hivatalban lévő elnök gátolta volna a 60-as évek óta minden évben a törvényhozás elé kerülő költségvetést becikkelyező törvény elfogadását. Arra sem volt még precedens, hogy a törvényhozás érvénytelenítse az elnöki vétót. Az Inforádió által megkérdezett Amerika szakértő szerint Donald Trump ezzel megint saját magára akarja felhívni a figyelmet. Németh Zoltán kérdezte Kaló Mátét.
Egyfelől Trump továbbra sem hajlandó tudomásul venni lényegében az elkerülhetetlent, hogy el kell hagyni a Fehérházat, és ennek jegyében nem csak a demokrata pártot vádolja azzal, hogy elcsalták a választásokat minden alapot nélkülözve, hanem most már a saját pártját is támadja, és éppen ezért nem meglepő az az üzenet, amellyel egyébként későbbi politikai tőkét kovácsolgathatja, mégpedig az, hogy szembe megy olyan törvényjavaslatokkal és elfogadott törvényekkel jelen esetben, amelyeket széleskörű kétpárti támogatás övez, és hát ez a védelmi kiadásokat szabályozó törvénytervezet, amely hát vétó biztos többségekkel ment, tehát a képviselőházon és a szenátuson is.
Tehát jól értelmezem a szavait, hogy adott esetben már 2024-es, 25-ös kampányára készül?
Akár ez is előfordulhat, bár azért addig sok víz lefolyik, hanem is a Dunán, de a Potomacen igen. Lehet, hogy addig bedarálja magát Trump. Tehát amit most láthatunk, azzal a viselkedésével gyengíti a bázisát a republikánus párton belül, hiszen most például ugye január elején még lesz 2 darab szenátusi választás Georgiában, amelyen a szenátusi többség múlik, azaz az, hogy a következő 2 évben a demokrata adminisztráció milyen hatékonysággal tudja az agendáját megvalósítani az Egyesült Államokban szövetségi szinten. Tehát nagyon fontos kérdés, és a mostani viselkedésével Trump ezt akár veszélyeztetheti is, hiszen azt mondja, hogy a választások biztosít szétosztása az nem megoldott, egyébként republikánus vezetésű államokban sem, mint Georgia. Éppen ezért nagyon sok saját szavazót is elriasztat attól, hogy részt vegyen ezen, és ezért nagyon sokan kezdenek a színfalak mögött mérgesek lenni rá, és azért csak a színfalak mögött továbbra is, hiszen Trump élvezi a párt bázisának széleskörű támogatottságát, ez a gordiuszi csomó jelenleg, amit a pártjának meg kell oldania, ami kitart a választói rétegek körében a népszerűsége Trumpnak, addig a párton belül nehéz lesz konfrontálódni, de a mostani helyzet az azért mutatja, hogy itt nagyon kemény konfliktusok lesznek. Trump pedig nem feltétlenül mindig okosan kezeli ezt a szituációt, és ez egyébként biztosnak tűnő pozícióit ássa ezzel alá. Tehát ezért mondom azt, hogy szándéka lehet 2024-re, de lehetséges, hogy ilyen lépésekkel ezt még le is rombolhatja addig bőségesen.
Egyébként a vétó megtagadása mennyire erodálja magát az elnöki intézményt, vagy pedig ez Trumpról szól elsősorban?
Alapvetően nem erodálja az elnöki intézményt, hiszen nem véletlenül lett így megfogalmazva az alkotmányban, hogy hatalmas többség kell a képviselőház és a szenátus részéről ahhoz, hogy egy elnöki egyébként nagyon erős vétót az ellenkezőjére tudjanak fordítani. Tehát valami nagyon ellentétes lehet a széleskörű megválasztott törvényhozói érdekkel a Fehérház részéről, hogyha ilyenre sor kerül. Ugye 2015-ben egyébként Obama megvétózott már egy ilyen törvényjavaslatot, de annak az lett ugye a végeredménye, hogy kiegészítették az NDA-jét, amiről itt szó van.
Ez az NDA a hallgató kedvéért mondom, ez a költségvetést becikkelyező törvény magyarra fordítva.
Így van, és a megoldás született, és az Egyesült Államok, mivel a világ legnagyobb katonai hatalma, azért a védelmi kiadások elsődleges prioritást élveznek. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy a fegyverkezésre mennyi pénzt fordítanak, hanem arról is, hogy az infrastruktúra egyéb részei mennyire fenntartatóak, és hát ugye fizetést kell adni azoknak az embereknek, amelyek ezt az infrastruktúrát működtetik. Tehát a Pentagon, a hadsereg és az egyéb szerződéses partnerek nem maradhatnak finanszírozás nélkül. Éppen ezért van hatalmas kétpárti támogatottsága a kongresszusban ezeknek a törvényjavaslatoknak. Rendszerint akik ellenezni szokták, általában 10-15%-nyi képviselő és szenátor, akik a nagyon balos vagy nagyon jobbos, általában ideológiailag vezérelt okokból nem támogatják ezeket, különböző okokból, természetesen nyilvánvalóan, de hogy alapvetően ez egy elenyésző kisebbsége a törvényhozóknak, és ezért lehet arra számítani, hogy a képviselőház után a szenátus is úgymond el fogja utasítani ezt a vétót, és törvényerőre emelkedik a védelmi finanszírozási törvény.
Kaló Máté Amerika szakértőt, külpolitikai elemzőt hallották. Kedden, 98 éves korában elhunyt Pierre Cardin, világhírű francia divattervező. Varga Monika összefoglalója.
Pierre Cardin Olaszországban Trevizótól nem messze született 1922-ben Pietro Cardini néven. Szülei fiú 2 éves korában a fasizmus elől menekültek Franciaországba. Cardin már 14 éves korában egy posztógyáros segédjeként kitanulta a divatipar alapjait, majd 1939-ben Vichyben kezdett női ruhák készítésével foglalkozni. A II. Világháború után Párizsba költözött, és Elsa Schiaparelli divattervező mellett dolgozott. Később Christian Diorhoz került, végül 1950-ben megalapította saját divatházát. Munkáit mindig is a geometrikus formák iránti rajongás jellemezte, de a kozmosz az űr is lenyűgözte. Ruháihoz előszeretettel használt olyan modern anyagokat, mint például a PVC. Egy idén tavaszi interjúban így beszélt erről. Igyekeztem mindig modern lenni. Volt egy vízióm, volt személyiségem, így volt stílusom is. Stílus teremteni az mindig a személyiség kérdése. Az emberek sokáig gúnyt tűztek belőlem, nevettek rajtam, hogy túl modern vagyok. Pedig mindig a mostani divatról volt szó. Hogyha megnézi a 40-50 évvel ezelőtti rajzaimat, fotóimat, az ma a divat, pedig 40-50 éve születtek. 1959-ben megalkotta az első női hétköznapi Ready to Wear kollekcióját, ami akkor forradalmi tettnek számított. Saját bevallása szerint a praktikum, a használhatóság, a kényelem mindig nagyon fontos volt számára. Ezért is kérte fel több cég, hogy tervezzen számukra egyenruhát. 1984-ben a Malévnak is készített uniformisokat. De másban is újítónak bizonyult. Ő volt az első, aki saját nevét márkanévként használta, és logóként alkalmazta ruháin. A Pierre Cardin márkanév aztán a ruhák mellett más termékeken, például bútorokon, órákon, parfümökön és kozmetikumokon is feltűnt. De Cardin jelmeztervezéssel, ipari dizájnnal, például autóbelsők tervezésével is foglalkozott.
Hogyha magamat kell jellemeznem, azt mondanám, hogy egy ezermester vagyok. Tudok rajzolni és tervezni ruhákat, bútorokat, házakat. Nagyon rugalmas vagyok, és nem veszem magam túl komolyan, nyilatkozta tavasszal a dizájner. Pierre Cardin sikeres üzletember is volt. Saját divatháza mellett több száz céget birtokolt. Voltak színházai, éttermei, galériái és kastélyai is. Összesen több százezer embernek adott munkát. A legbüszkébb mégis arra volt, hogy a Francia Művészeti Akadémia a tagjává választotta. Ismét Pierre Cardint hallják. Csak egyetlen dolgot bánok, hogy nem született gyerekem, pedig lehetett volna. Végül a birodalmam lett az én gyermekem. Pierre Cardin 98 éves volt.
Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. A viszonthallásra.